Éjfél után egykor Rastignac még Nasigennél áll volt. A szerelmes búcsúzkodás közben, mely mindig eljövendő örömöket ígér, Delfin bánatosan mondta. Olyan félénk vagyok, hogy babonás neveze balsejtelemnek, aminek akarja, de reszketek, hogy valami rémes katasztrófával kell fizetnem a boldogságomért. Gyermek, mondta Özsen. Úgy, tehát ma este én vagyok a gyermek, mondta nevetve a báróné. Özsen azzal a szilárd eltökéléssel tért vissza a vokéházba, hogy másnap elhagyja. Útközben elringatózott azokban a szép álmokban, amelyeket minden fiatalember szöveget, amikor megérzi ajkán a boldogság ízét. Nos, kérdezte Gorió apó, amikor a diák elhaladt ajtaja előtt. Holnap mindent elmondok, felelte Özsen. Mindent ugyebár, kiáltott az öreg. Feküdjön le, holnap kezdődik a mi boldog életünk. Másnap Gorió és Rastignac már csak Hordára várt, hogy elköltöztesse őket a polgári panzióból, amikor délfelé kocsi gördült végig. A Neuve Saint-Genève utcán és Vokéház előtt állt meg. Nasigenné szállt ki belőle, és megkérdezte, apja a panzióban van-e. Szilvi igenlő válaszára könnyed léptekkel felsietett a lépcsőn. Özsen a szobájában volt, de szomszédja erről nem tudott. Reggelinél ugyanis megkérte Gorió apót, vigye el a holmiát, és megbeszélték, hogy 4 órakor az Arta utcában találkoznak. Mialatt azonban a jó ember Hordárért ment, Özsen az egyetemen gyorsan letudta a névsorolvasást, aztán észrevétlenül hazajött, hogy elszámoljon Vokénéval. Ezt nem akarta Gorióra bízni, mert az öreg túlbuzgóságból bizonyára ő érte is fizetett volna. A háziasszony nem volt otthon, Özsen felment a szobájába megnézni, nem felejtette ott valamit. Megörült, hogy gondolt erre, mert az asztala fiókjában megtalálta a Votren nevére szóló elismervényt, mert aznap, amikor kifizette, hanyagul odadobott be. Mivel tűz nem égett a kájában, éppen apró darabokra akarta tépni az írást, amikor ráismert Delfin hangjára. Megállt, hogy ne üssön zajt, és figyelni kezdett, gondolva, hogy az asszonynak előtte nem lehetnek titkai. Az első szavak után sokkal érdekesebbnek találta az apa és leánya közt folyó beszélgetést, sem hogy ki ne hallgatta volna. Ó, apám, mondta Delfin, talán még idejében kérte számon a vagyonomat. Adja az ég, hogy úgy legyen, nehogy tönkre menjek. Beszélhetek? Igen, a ház üres, mondta a Gorió elváltozott hangon. Mi baj, apám? Amit mondtál, úgy érte a fejemet, mint egy taglóütés, Isten bocsásson meg neked, gyerekem. Nem tudod te, mennyire szeretlek, különben nem riasztanál meg ilyesmivel, kivált, ha még semmi sincs elveszve. Mi történt? Mi olyan sürgős, hogy ide jöttél, holott? Tudtad, hogy néhány perc múlva találkozunk az Arta utcában. Jaj, apám, hát tud az ember uralkodni magán, ha hirtelen rászakad a katasztrófa, megőrülök. A maga jogtanácsos a kiség korábban értesített bennünket a szerencsétlenségről, amely később úgyis kiderült volna. Szükségünk lesz a maga régi kereskedői tapasztalatára. Úgy siettem ide magához, ahogy fuldokló a szalmaszálba kapaszkodik. Akkor Derby úr látta, hogy Nasigen mindenféle kibúvott keresperrel fenyegette meg, és közölte vele, hogy hamarosan megkapja a felhatalmazást a törvényszék elnökétől. Nasigen ma reggel azt kérdezte tőlem, akarom-e az ő és a magam romlását. Azt feleltem, hogy én mindenhez nem értek, csak azt tudom, hogy volt vagyonom, és hogy annak birtokába akarok jutni. Egyébként az egész ügy kibogozása a jogtanácsosomra tartozik, mert én teljesen járatlan és tájékozatlan vagyok ezekben a dolgokban. Azt hiszem, úgy beszéltem, hogy maga utasított, nem? De igen, válaszolta Gorió. Erre ő beavatott az ügyei állásába, folytatta Delfin. Egész vagyonát és az enyémet is még alig megindult vállalatokba fektette, amelyek miatt nagy összeget kellett piacra dobnia. Ha arra kényszerítem, hogy adja ki a hobozományomat, kénytelen lesz csődöt kérni önmaga ellen, míg ha várok egy évig, becsületére kötelezi magát, hogy kétszeresen, háromszorosan visszaadja, ami az enyém, mert akkor mezőgazdasági vállalatokba forgatja meg a tőkémet, úgyhogy a végén a vagyonommal szabadon rendelkezhetek. Édesapám, ő őszinte volt, megijesztett. kért, hogy bocsásson meg neki az eljárást, visszaadta a szabadságomat, megengedte, hogy úgy éljek, ahogy kedvem tartja, de kikötötte. Hatalmazzam fel őt, hogy az én nevem alatt intézhesse az ügyeket. Jó hiszeműségének igazolására megígérte, hogy Dervé úr bármikor betekinthet a könyvekbe, és ellenőrizheti, rendben vannak-e azok az okiratok, amelyek tulajdonjogomat biztosítják. Szóval kényre, kegyre kiszolgáltatta magát nekem. Azt óhajtja, hogy még 2 évig tartsuk fenn a közös háztartást. Könyörgött, hogy ne költsek többet magamra, mint amennyit ő engedélyez. Bebizonyította, hogy minden a külszín megívásán fordul meg. A táncosnőjét elküldte, és szigorú, de feltűnés nélküli takarékoskodással lesz kénytelen élni, hogy hitelének megrendülése nélkül várhassa meg spekulációinak lebonyolítását. Én komiszkodtam vele, minden szavát kétségbe vontam csak azért, hogy kihozzam a sodrából, és még többet megtudjak. Megmutatta az üzleti könyveit, végül sírt is. Még nem láttam férfit ilyen állapotban, elvesztette a fejét, öngyilkos akart lenni, valósággal örjöngött. Megsajnáltam. És te elhiszed, amit összefecseg? Kiáltott fel Gorió. Komédia az egész. Voltak üzleti ügyeim németekkel. Látszólag csak nem. Mindig jó hiszeműek, tiszta kezűek. De amikor az őszinteség és jó indulat leple alatt agyafurt üzletekbe fognak, akkor szélhámosságban felülmúlnak mindenkit, a férjed visszaél veled. Úgy érzi, szorul körülötte a hurok, hát adja a csődbe jutottat. A te neved alatt szabadabban akar garázdálkodni, mint a saját neve alatt. Ki akarja használni ezt a körülményt, hogy az üzleti kockázattól biztonságban legyen. Éppen annyira ravasz, mint amilyen galád, aljas fráter. Nem. Nem akarok úgy meghalni, hogy leányaimat mindenből kifosztva hagyjam itt. Még konyítok valamicskét az üzlethez. Azt mondja, hogy tőkeit holmi vállalatokba fektette. Nos, az ő részesedését értékpapírok, elismervények, szerződések fedezik. Mutassa fel azokat, és számoljon el velük. Mi majd kiválasztjuk a legbiztosabb papírokat, viseljük a kockázatot, és a jogokat biztosító értékeket Delphi Gorió báró Nesigen vagyonilag különvált felesége nevén fogjuk kezelni. Hát hülyének néz bennünket? Azt hiszi, 2 napig el tudnám viselni azt a gondolatot, hogy te vagyon kenyér nélkül maradj? 1 napig, 1 éjszaka, 2 óra hosszat sem bírnám ki. Ha ez valóra válna, nem élném túl. 40 esztendeig dolgoztam, zsákot hordtam, berejtékeztem egész életemből, mindenből lemondtam, értetek, angyalkáim. Ti minden munkát, minden terhet könnyűvé tettetek a számomra. És most vagyonom, életem, minden eredménye füstbe menjen? Még mit nem? Meg is halnék a dütöl. Mindenre, ami szent a földön és az égben, tiszta helyzetet teremtünk. Ellenőrizzük a könyveket, a pénztárt, a vállalatokat. Nem alszom, le sem fekszem, egy falatot sem eszem, amíg biztosítékom nincs rá, hogy a vagyonot teljes épségben megvan, hála Istennek. Nem, vagyon közösségre kötöttél házasságot. Jogtanácsosod, Dervé lesz, aki szerencsére tisztességes ember. Isten a tanú, a milliódat, 50 000 frank évi jövedelmedet meg fogod tartani életed végéig, vagy olyan patáliát csapok Párizsban, hogy... Ha a törvényszéken elgáncsolnak, fellebbezek a parlamentig. Minden bajomat enyhítette, minden bánatomat vigasztalta, hogy téged pénzügyi tekintetben nyugodtnak és boldognak tudtalak. A pénz élet, a pénz hatalom. Mit hazudik össze nekünk, az az otromba elszászi? Delfin, egy fél fityink erejéig se tégy engedményt annak az állatnak, aki téged ráncra vert és boldogtalanná tett. Ha szüksége lesz rád, majd úgy fog táncolni, ahogy mi fütyülünk. Istenem, tüzel a fejem, valami ég az agyamban, az én delfinem koldussorban. Féfé, nem, drágám, elnyen, ahol a kesztyűm indulás. Menjünk, mindent meg akarok nézni, könyveket, üzleteket, pénztárt, a levelezést most rögtön. Csak akkor leszek nyugodt, ha saját szememmel győződöm meg róla, hogy egész vagyonod megvan, és nem forog kockán. Édesapám. Csak óvatosan, ha a legkisebb bosszúálló hajlandósággal lát a dologhoz, ha feltűnően ellenséges szándékot árul el, veszve vagyunk, ő ismeri magát, és egészen természetesnek találta, hogy a maga befolyása alatt törődöm a vagyonommal, de esküszöm, kezében tartja, és a kezében is akarja tartani. Képes rá a nyomorult, hogy az egész vagyonnal megszökjön, és akkor hoppon maradunk. Jól tudja, hogy a nevet, melyet magam is viselek, nem gyaláznám meg azzal, hogy üldözöm őt. Ő erős, de gyáva is. Mindent fontolóra vettem. Ha a végsőkig feszítjük a húrt, el vagyunk veszve. Hát, csak ugyan csalóg az ember. Igen, apám, mondta Delfin, és sírva rogyott egy székre. Nem akartam magának bevallani, meg akartam kímélni a bánattól, hogy ilyen emberhez adott feleségül. Titkos szokásai, gondolkozása, teste, lelke, mindenestől visszataszító, gyűlölöm és megvetem. Úgy van, mindazok után, amit nekem mondott, nem becsülhetem többé ezt a hétványna szigent. Aki képes olyan üzleti manőverekre, abban nyoma sincs jó érzésnek. Aggódom, mert beleláttam a lelkébe. Ő, a férjem, nyíltan felajánlotta nekem a teljes szabadságot. Tudja, mit jelent ez? Hogy baj esetén legyek készséges eszköz a kezébe, egyezzem bele, hogy a nevemmel takarózhasson. Hát vannak törvények, van még vesztőhely az e fajta vők számára, kiáltotta Gorjó. Én magam nyakazom le, ha nem akad hóhér. Nem, apám, ő ellene nincs törvény. Hallgassa meg, mi a lényege a szavainak, leámozva róluk a sok mellébeszélést. Vagy minden elvész, egy fityingje sem marad, tönkre megy, mert cinkos társnak más, mint magát nem választhatok, vagy hozzájárul, hogy rendben lebonyolítsam a vállalkozásaimat. Világos ez? Még ragaszkodik hozzám. Asszonyi becsületességem megnyugtatja. Tudja, hogy a vagyonát nekihagyom, beérem a magaméval. Tisztességtelen, rabló szövetkezéshez kell tehát hozzájárulnom, ha nem akarok tönkre menni. Megvásárolja a lelkiismeretemet, és fizetésképpen megengedi, hogy Özsen szeretője legyek. Megengedem, hogy félrelépj, de viszont te egyezz bele, hogy bűntényeket kövessek el, és szegény embereket fosszak ki. Ugye érthető beszéd? Tudja, mit nevező üzleti tevékenységnek? Saját neve alatt üres telkeket vásárolt, és azokra a megbízottjaival házakat épített. Ezek az emberek állapodnak meg a vállalkozókkal, hosszú lejáratú váltókkal, fizetik ki őket, és csekély összegért hajlandók a házak tulajdoni jogát férjemre átruházni. Aztán fizetésképtelenséget jelentenek, és kiegyeznek a becsapott vállalkozókkal. A Nösszigenház neve elkápráztatta a szegény építőmestereket. Erre rájöttem. Rájöttem arra is, hogy Nösszigen nagy összegeket küldött Amsterdamba, Londonba, Nápolyba, Bécsbe, hogy szükség esetén óriási kifizetéseket tudjon igazolni. Hogy juthatunk hát mi a pénzeinkhez? Özsen tompa zuhanást hallott, nyilván Gorjó esett térdre a szobájában. Istenem, mit vétettem ellened? Leányom, ki van szolgáltatva ennek a nyomorútnak? Bármire kényszerítheti. Bocsáss meg, leányom, kiáltott az aggasztján kétségbe esetten, sírással küszködve. Igen, szólt Delfin. Talán maga is hibás benne, hogy ilyen örvénybe kerültem. Olyan tapintatlanok voltunk, mikor férhez mentünk. Mit tudunk olyankor a világról, az üzletről, az emberekről, az erkölcsről? Az kellene, hogy apánk gondolkodjék helyettünk. Bocsásson meg ezért a szóért, drága apám. Nem teszek szemrehányást, egyedül én vagyok a hibás. Ne sírjon, papa! Megcsókolta apja homlokát. Te ne sírj, kis Delfinem. Gyer, hadd szállítsam fel szemedet csókjaimmal, majd csak összeszedem az eszemet, és valahogy kibogozom férjed szövevényes üzleti ügyeit. Nem bízza rám, én tudok vele bánni, ő szeret engem. Nos, majd arra használom fel rajta való hatalmamat, hogy ráveszem. Fektessen be számomra tőkéket ingatlanokba. Talán visszavásároltatom vele az én nevemre az Elszászban fekvő Nösszigent. A családi birtok a szívéhez nőtt. Maga azonban jöjjön el holnap, vizsgálja át az üzleti könyveit. Dervéi nem ért kereskedelmi ügyekhez. Mégse. Ne jöjjön holnap, nem akarom felizgatni magam. Holnap után lesz Bozi Anné bárja, kímélnem kell magam, hogy szép és pihent legyek, s hogy becsületére váljak drága Özsenemnek. Szeretném megnézni a szobáját. Ebben a pillanatban kocsi állt meg az utcán, és a lépcsőházból behallatszott Rösztóné hangja. Otthon van az apám, kérdezte Szilvitől. Ez megmentette Özsent, aki már épp arra gondolt, hogy gyorsan ágyba fekszik és alvást színlel. Ó, apám, nem hallott valamit Anasztáziról? Kérdezte Delfin, amikor felismerte nővére hangját. Úgy rémlik, az ő házas életében is különös dolgok történnek. Jaj, ne mondd, ebbe belepusszulnék. Szegény fejem nem bírja ki a kettős szerencsétlenséget. Jó reggelt, apám! Ezzel állított be a grófné. Nini, te itt vagy, Delfin? Nővérének jelenléte láthatóan zavarba hozta. Jó reggelt, Nazi! Mondta a báróné, meglep, hogy itt vagyok? Én minden nap meglátogatom apámat. Mióta? Ha gyakrabban itt járnál, tudnád. Jaj, ne gyötörj, Delfin! Siránkozott a grófné. Nagyon szerencsétlen vagyok, apám, el vagyok veszve. Most aztán menthetetlenül el vagyok veszve. Mi bajod, Nazi? Kiáltott Gorió. Mondj el mindent, drágám, nézd! Delfin elfehéredik. Siess, segíts rajta, légy jó hozzá, még jobban foglak szeretni, ha ugyan lehetséges. Nesziganné leültette a nővérét. Szegény Nazim mondta. Beszélj. Nézd, mi ketten úgy szeretünk, mint senki más. Mindent megbocsátunk neked. Semmiben sem bízhatsz úgy, mint családtagjaid szeretetében. Illós út szagoltatott vele, és a grófné magához tért. Végem van, mondta Gorió apó, megpiszkálta a parazsat. Jöjjetek közelebb, fázom, mi bajod, Nazi? Mondd el gyorsan, halálosan, féltelek. Férjem mindent tud, jöhegte a szegény asszony. Képzelj, apám. Maxim váltójáról van szó, emlékszik. Nemrég volt. Nos, nem az volt az első már. Előbb is jó néhányat kifizettem. Már január elején nagyon levertnek láttam Trajét. Nem szólt semmit, de oly könnyű annak a szívében olvasni, akit szeretünk. Egy röpke jel áruló lehet, meg aztán vannak előérzetek. Szóval szerelmesebb, gyengédebb volt, mint valaha, és én napról napra boldogabb lettem, szegény Maxim. Gondolatban búcsúzott tőlem. Ő maga mondta, nekem főbe akarta lőni magát. Addig faggattam, addig könyörögtem neki, térden állva két óra hosszat, míg végül elmondta, hogy 100 000 frankkal tartozik. Ó, papa, 100 000 frank. Majd megbolondultam. Magától nem kérhettem, hiszen már mindenét elszedtem. Bizony, nem tudtam volna előteremteni, szólt Gorió, ha csak lopni nem megyek. De megtettem volna, Nazi, meg is teszem. Erre a szóra, mely gyászos volt, mint a haldokló hörgése és a tehetetlen apai érzés gyötrelméről adott hírt, a két nővér elhallgatott. Nincs az a ridegönzés, amely közönyös maradt volna e kiáltás hallatára, amely mint a szakadékba dobott kő a kétségbeesés feneketlen mélységét visszhangozta. Én előteremtettem a pénzt úgy, hogy idegen tulajdonhoz nyúltam, mondta könnyek között a grófné. Delfin megrendülten nővére nyakába borulva zokogott. Így hát minden igaz, mondta. Anasztázi lehajtotta a fejét, Nesziganné magához ölelte, gyengéden megcsókolta. Itt mindig szeretetre találsz, én nem ítélek el, mondta. Angyalkáim, szólt gyenge hangon Gorió apó. Miért csak olyankor találtok egymásra, ha baj van? Hogy megmentsem Maxim életét, hogy megmentsem boldogságomat, folytatta a grófné a forró és féltő részvéttől felbátorodva, ahhoz az uzsoráshoz, akit apa jól ismer, ahhoz a pokorra való kőszívű gabszekhez. Elvittem a családi gyémántokat, amelyekhez férjem annyira ragaszkodik. Az övéit, az enyémet, Valamennyit eladtam neki, eladtam, érti? Őt megmentettem, de nekem végem van, Rösztó. Mindent megtudott. Hogyan? Kiárult el, hadd ölem meg, kiáltott Gorió. Tegnap a szobájába kéretett. Bementem. Anasztázi, szólt hozzám olyan hangon, ó, a hangjából mindent kitaláltam. Hol vannak a gyémántjaid? Nálam. Nem igaz, mondta átható pillantással, itt vannak a fiókos szekrényemen. És megmutatta az ékszertokot, melyet zsebkendőjével takart le. Tudja, honnan kerültek elő? Kérdezte, térdre hultam előtte, sírtam, azt kérdeztem tőle, mit akar, milyen halállal halljak meg. Ezt mondtad, kiáltotta Gorió, Isten szent nevére mondom, aki valamelyik tegben kárt mer tenni, amíg én élek, biztos lehet afelől, hogy lassú tüzön égetem el, ízekre szaggatom, mint... Elhallgatotta, a szavak a torkán akadtak. Végül olyasmit kívánt tőlem, ami rosszabb a halálnál, az ég óvjon meg minden asszonyt attól, hogy azt hallja meg, amit én hallottam. Meggyilkolom azt az embert, szólt higgadtan Gorió apó. De csak egy élete van, és kettőért felelős nekem. Szóval, kérdezte merőn nézve Anasztázira. Szóval, folytatta a grófné, rövid hallgatás után rám nézett. Anasztázi, mondta, fátyolt borítok a történtekre, együtt maradunk gyermekeink miatt. Nem fogom megölni Trajét, még elhibázhatnám, ha pedig más módon tenném el láb alól, a törvénnyel gyűlne meg a bajom. Ha a maga karjai közt ölném meg, gyalázatot hoznék a gyermekekre. De hogy ne kelljen megérnie sem a gyermekei pusztulását, sem az apjukét, sem az enyémet, két feltételt szabok, feleljen. Van-e a gyermekek közt olyan, akinek én vagyok az apja? Igennel feleltem. Melyik az? Kérdezte. Ernst, a legidősebb, helyes felelte. Most esküdjék meg, hogy ezentúl egy pontban engedelmeskedni fog nekem, megesküdtem. Aláírásával hozzá fog járulni vagyona eladásához, amikor kívánom. Ne írd alá, kiáltott Gorió. Megtiltom, hogy aláírt. Hoho, Rösztó úr, ön képtelen boldoggá tenni egy nőt, és amikor ez a nő ott keresi a boldogságot, ahol találja, akkor ön megbünteti a saját bamba tehetségtelensége miatt. Itt vagyok, megállj, kiálltok, útját fogom állni. Légy nyugodt, Nazi. Úgy a gróf úr ragaszkodik az örökségéhez? Na jó. Majd én elragadom tőle a fiút, elvégre az unokám a mennykőbe is, tán csak szabad látnom azt a kölyköt, elviszem a falumba. Mondját viselem, nyugodt lehetsz. Behódolásra akarom kényszeríteni a gróf urat, egyezkedjünk, mondom majd neki. Ha vissza akarod kapni a fiadat, add vissza a lányomnak, ami az övé, s hagyd, hogy kedvére éljen. Apám, igen, apád vagyok, igazi apa. Azok a híres nagyurak nem erék bántani a leányaimat. Az Istenit neki. Nem tudom, mi forr az ereimben. Tigrist vért érzek magamban, szét tudnám tépni azt a két embert. Ó, gyerekeim, hát ez a ti életetek. Nekem ez halálom. Mi lesz veletek, ha én már nem leszek? Az apáknak addig kellene élniük, amíg gyermekeik életben vannak, Úristen, mi rosszul rendezted be a világodat, pedig úgy tanultuk neked is, van egy szülött fiad, miért engeded, hogy gyermekeinkben szenvedjünk? Drága angyalkáim, csak a bajaitoknak köszönhetem, hogy most itt vagytok, csak a könnyeiteket mutatjátok nekem. Ó, igen, látom, látom, hogy szerettek engem, apátokat, gyertek. Gyertek, csak panaszkodjatok. Szívem nagy, mindent elbír. Tépjétek csak izekre, minden darabja apai szív lesz. Bárcsak átvehetném a kínjaitokat, bárcsak helyettetek szenvedhetnék. Ó, be boldogok voltatok kiskoratokban. Csak akkor voltunk boldogok, mondta Delfin. Hol vannak a gondtalan idők, amikor a nagy Hombárban vígan csúszkáltunk le a zsákokról. Apám, még nem tudsz mindent, súgtán Eszterzi, Gorjó meghökkent. A gyémántok eladásából nem lett meg a 100 000 frank. Maxim ellen eljárás indult, még 12 000 frank adósságunk van. Megígérte, hogy ezentúl vigyáz magára, nem játszik többé. Nincs egyebem a világon, mint az ő szerelme. Nagy árat fizettem érte. Meghalnék, ha elveszteném. Vagyonomat, becsületemet, nyugalmamat, gyermekeimet áldoztam fel neki. Ó, tegyen meg mindent, hogy Maxim szabad maradjon, hogy ne veszítse el a becsületét, megmaradhasson a világban, ahol szép pozíciót vívhat ki magának. Most csak boldogsággal tartozik nekem, de gyerekeink vannak, akik vagyon nélkül maradnának. Ha a Szent Pelágia börtönébe kerül, minden elveszett. Nincs annyi pénzem. Nincs már semmim. Vége mindennek, égföld ránk szakad, meneküljetek, amíg nem késő. Ó, még megvannak az ezüst csatjaim, megvan a 6 személyes evőkészletem, az első, amit életemben szereztem, ezen kívül más nincs, mint 1200 frank évjáradékom. Mit csinált az örökös járadékával? Eladtam. Csak ezt a kis jövedelmet biztosítottam magamnak. Szükségem volt 12 000 frankra, hogy lakást rendezhessek be Fifinnek. Otthon nálad, Delfin. Egyre megy, kiáltotta Gorjó. A 12 000 frankot felhasználtam, tudom már, mondta a grófné. Rasztinyak úrnak kellett. Ó, szegény Delfinem, állj meg a lejtőn, látod, én hová jutottam. Kedvesem, Rasztinyak nem az az ember, aki tönkreteszi a szeretőjét. Köszönöm, Delfin. Válságos helyzetemben nem ezt vártam tőled, de te sose szerettél. Dehogy nem szeret, kiáltotta Gorjó. Az imént is mondta nekem, rólad beszéltünk, és ő bizonygatta, hogy te szép vagy, ő meg csak épp, hogy csinos. Ő csinos, inkább a féle hideg szépség. És ha úgy volna, szólt Delfin, és a vér az agyába szökött. Hogy viselkedtél te velem szemben? Megtagadtál, gondoskodtál róla, hogy azokban a házakban, amelyekbe szerettem volna bejutni, zárt ajtókra találjak. Egyetlen alkalmat sem mulaszottál el, hogy nekem fájdalmat ne okozz. Talán én jöttem szegény apánkhoz, hogy egyik 1000 frankot a másik után szedjem el tőle, amíg ebbe a nyomorúságos helyzetbe került. Ez a te műved, Anasztazi! Én meglátogattam apámat, ahányszor csak tudtam. Nem tettem ki az ajtón, és nem jöttem nyalni, falni a kezét, amikor szükségem volt rá. Arról se tudtam, hogy azt a 12 000 frankot az én kedvemért használta fel. Tudod jól, nekem rendben van a szénám. És ha kaptam is apától itt-ott ajándékot, sohasem kunyoráltam. Több szerencséd volt, mint nekem. Marzé, gazdag ember, erről te is regélhetnél. Mindig piszkosoltál akár az aranyait. Megyek, nincs már se nővérem, se... Hallgass, Nazi! Kiáltott rá az apja. Szörnyeteg vagy. Csak egy olyan nővér, mint te képes rá, hogy fölhánytorgassa azt, amit már rég nem hisz a világ, mondta Delfin. Gyermekeim, hagyjátok abba, mert a szemetek láttára ölöm meg magam. Megbocsátok neked, Nazi, folytatta Nasigenné. Szerencsétlen nő vagy, de én jobb vagyok, mint te. Most mondasz nekem ilyesmit, amikor mindenre képes lettem volna, hogy segítsek rajtad. Még arra is, hogy átlépjem a férjem szobájának a küszöbét, amit nem tennék meg sem, magamért sem. Ez méltó mindahhoz, amit 9 év óta ellenem tettél. Gyermekeim, csókoljátok meg egymást, kérlelte őket az apa. Két ilyen angyal Gorjó karon ragadta a grófnét, de az elhárította magától apja ölelését. Hagyjon, papa! Delfin kevésbé szán engem, mint a férjem, persze úgy tesz, mintha az erények mintaképe lenne. Még mindig szívesebben hallom azt, hogy pénzzel tartozom a Marcé úrnak, mintsem be kelljen vallanom, hogy több mint 200 000 frankot költöttem Traé úrra, válaszolt Nasigenné. Delfin! Kiáltotta a grófné, és egy lépést tett a nővére felé. Én csak az igazságot mondom, de te rágalmazol, vágott vissza hidegen a báróné. Delfin, te! Goriot odaugrott, elhúzta a grófnét, és kezével betapasztotta a száját. Jaj, papa, mi ez nyúlt ma reggel? Kérdezte Anasztázi. Igazad van, ne haragudj, mondta a szegény öreg, és nadrágához terült a kezét. Nem tudtam, hogy jössz, és javában kurcolkodtam. Örült a szemrehányásnak, mert ezzel magára vonta leánya haragját, leült és nagyot sóhajtott. Jaj, nekem meghasad a szívem, miattatok meghalok, gyerekeim. Úgy tüzel a koponyám, mintha lángolna belül. Legyetek jók egymáshoz, szeressétek egymást, hiszen engem sebeztek halára, Delfin, Nazi. Mindkettőtöknek igazatok van. Mindketten hibáztatok. Nézd, Dédel, könyvben ázó szemét a báronéra szegezte. Neki szüksége van 12 000 frankra. Próbáljuk előteremteni. Ne nézzetek úgy egymásra! Térdehúlt Delfin előtt. Kér tőle bocsánatot, csukta neki az én kedvemét, hiszen látod, ő a szerencsétlenebb. Szegény Nazim, szólt Delfin, mert megrémült attól az öröngő kifejezéstől, amely fájdalom hatására jelent meg apja arcán. Hibáztam, béküljön ki. Ó, oh, ez balzsam a szívem sebére, ujjongott Gorió apu. De honnét vegyünk 12 000 frankot? Talán ha személyi kezesnek ajánlkoznám. Ó, apám, kiáltott a két nő, mint egy testével fedezve az öreget. Nem, Isten fogja megjutalmazni ezért a gondolatért, apám, a mi életünk kevés hozzá, igaz-e, Nazi? Mondta Delfin. Meg aztán, szegény papa, ez csak egy csepp lenne a tengerbe, jegyezte meg a grófné. Hát, a szívünk vére semmire se jó, tört ki a kétségbeesés az aggasztjámból. Testem, lelkem fölajánlom annak, aki téged megment, Nazi. Embert ölök érte, ha kell. Követem Votrent a fegyenc szeleprején. Elhallgatott, mint a villám sújtotta volna. Nincs tovább, mondta haját tépve. Ha tudnám, hová menjek lopni, de még olyan helyet is nehéz találni, ahonnét lopni lehet. Hogy kiraboljam a bankot, ahhoz emberek kellenek, ahhoz idő kell. Így hát meg kell halnom, nincs más hátra, mint a halál. Nem vagyok én már semmire se jó, nem vagyok én már apa. Ő kért tőlem valamit, mert bajban van. És én nyomorult, nem adhatom meg, mert semmim sincs. Ó, vén bűnös, életjáradékot szereztél magadnak, mikor leányaid vannak. Hát így szereted őket? Dögölj meg, mint egy kutya, hiszen az vagy, még a kutyánál is alább való vagyok. Egy kutya nem így viselkedne. Jaj, a fejem de forró. Papa! Papa, kiáltott a két fiatal asszony, közrefogták az aggasztját, nehogy a fejét a falba verje. Papa, térjen már észhez, Goriot zokogott. Özsen rémülten elővette a Votrennek aláírt váltót, amelynek bélyegzése nagyobb összegről szólt, kijavította a számot 12 000 frankról szóló szabályos váltót állított ki, Gorió kezességére, azzal belépett a szomszéd lakásba. Itt a pénz, asszonyom, szólt és átnyújtotta a papírt Rösztónénak. Aludtam, beszélgetésük felébresztett, és így megtudtam, mi az, amit meg kell tennem Gorió úrért. Tessék, itt a váltó, nyugodtan értékesítheti, becsületesen ki fogom egyenlíteni. A grófné mozdulatlanul állt kezében a papírt. Delfin, szólalt meg, sápadtan reszketve a dütől, a haragtól, a felháborodástól. Isten a tanúm, mindent megbocsátottam neked, de ezt hogyan, ez az úr itt volt, és te tudtad? Voltál olyan aljas, hogy bosszúból kiszolgáltattad neki a titkaimat, életemet, gyerekeim életét, szégyenemet, becsületemet. Menj! Nem ismerlek többé, gyűlöllek, minden lehető módon ártani fogok neked. Én téged dühében elfúlt, a szava a torka kiszáradt. De hiszen ő a fiam, a mi gyerekünk, a te fivéred, megmentőt kiáltotta Gorió, ölöld meg, Nazi! Nézd, én megölelem, és szinte eszelő szenvedélye szorította magához Özsent, hogy gyermekem, több szeretnék lenni a számodra, mint apa, családod akarok lenni, bár lennék Isten, hogy lábad elé tehetném a mindenséget, csókolj meg, hát Nazi, ő nem ember, hanem angyal, valóságos angyal. Hagyja őt, apám. Ilyenkor őrült, nem lehet vele beszélni, mondta Delfin. Őrült, őrült. Hát te mi vagy? Kérdezte Rösztóné. Gyerekeim, meghalok, ha nem hagyjátok abba, kiáltott az aggasztján, és ágyára hanyatlott, mintha golyót találta volna. Megölnek, suttogta. A grófné ránézett Özsenre, aki mozdulatlanul állt ott, megdöbbenve a jelenet hevességétől. Uram, kérdezte Anasztázi mozdulattal, hanggal, pillantással. Nem törődött apjával, akinek mellényét Delfin gyorsan kigombolta. Asszonyom, fizetni és hallgatni fogok, válaszolt Rastignac végig sem várva a kérdést. Megölted apánkat, Nazi, mondta Delfin az alért aggasztjára mutatva. Nővére elrohant. Az öreg felnyitotta szemét. Megbocsátok neki, szólt. Borzalmas a helyzete, erősebb fejet is megzavarhatna. Vigasztald Nazit, légy hozzá, gyöngéd ígérd meg haldokló apádnak, kérlelte Delfint, megszorítva a kezét. Mi baja van, papa? Kérdezte Delfin rémülten. Semmi. Semmi, felelte az apa. El fog múlni valami. Szorítja a homlokon fejgölcs kínos szegény Nazi, mi vár rá. Ebben a pillanatban visszajött a grófné, térdre borult apja előtt. Bocsáss meg, kiáltott a hajd. Szólt Gorió, ez még jobban fáj. Uram, fordult a grófné Rastignachoz könnyes szemmel. A fájdalom igazságtalanná tett. Akar testvérem lenni? Kérdezte, és kezét nyújtotta felé. Nazi, szólt Delfin megfogva nővére kezét. Kis Nazim, felejtsük el az egészet. Nem. Én nem felejtem el. Angyal Káim, kiáltott Gorió apó, elvonjátok a szemeimet borító sötét függönyt, hangotoktól újjáéledek, ölejétek meg újból egymást. Mondd, Nazi, megment ez a váltó? Remélem, aláírja papa. Én szamár megfeledkeztem róla, ne haragudj, Nazi, rosszul voltam. Izeny, majd, ha túl leszel a gondokom, vagy én megyek el hozzád. De mégse nem megyek el, nem nézhetem többé a férjedet, még megölném. De lesz rá gondom, hogy ki ne forgathasson a vagyonatból. Siess, gyerekem, igyekezzél észre téríteni Maximot. Özsen elképedt attól, amit látott. Szegény Anasztázi mindig kevülékeny volt, de a szíve jó, szólt Nasigenné. Az aláírás miatt jött vissza, súgta neki Özsen. Azt hiszi. Bár ne kellene hinnem. Ne bízzék benne, válaszolt Özsen, és égnek emelte a szemét, mintha Istennek akarná meggyónni gondolatait, melyeket kimondani nem mert. Igen, mindig színészkedett szegény apám, meg felült a komédiázásnak. Hogy érzi magát, jó Gorió bácsi? Kérdezte Rastignac az aggasztjántól. Aludni szeretnék, válaszolt az öreg. Özsen segített Goriónak a lefekvésnél, az aggasztján Delfin kezét fogva hajtotta álomra a fejét. Mikor elaludt, Leánya felállt, hogy távozzon. Ma este az Olasz Operában, szólt Eugenhez. Ott majd tudósítasz, ahogy létéről. Holnap költözködöl. Add lám a szobádat. Rémes, szólt belépve Rastignac szobájába. Rosszabb, még mint az apámé. Eugen, nemes gesztus volt magától. Most még jobban szeretem, ha ugyan lehetséges, de drágám, ha meg akar gazdagodni, nem szabad ám 12 000 frankot csak úgy kidobni az ablakon. Traé gróf, akmerő játékos. Nővérem ezt nem akarja belátni. A 12 000 frankját megszerezhette volna ott, ahol halomszámra szokta nyerni vagy veszteni az aranyat. Az ágy felől nyöszörgés hallatszott. Oda mentek Gorióhoz. Látszólag alva találták, de amikor egész közel ajoltak hozzá, ezeket a szavakat hallották. Ők nem boldogok. Akár alva, akár ébren mondta ezt. Hangsúlya szíven találta leányát. A nyomorúságos fekvőhely fölé hajolt, és homlokon csókolta apját. Az öreg kinyitotta szemét. Ez Delfin, suttogta. Hogy van? Kérdezte a báróné. Jól. Ne nyugtalankodj, majd fölkelek és elmegyek. Menjetek csak, gyermekeim. Legyetek boldogok. Eugen hazáig kísérte Delfint, de mert nyugtalan volt Gori állapota miatt, nem maradt ott vacsorára, visszament Vokéházba. Gori apa felkelt az ágyból, és épp asztalhoz készült ülni. Biason úgy helyezkedett el, hogy megfigyelhesse a tésztagyáros arcát. Mikor látta, hogy az öreg fogja a kenyerét, és szagolgatja, hogy milyen lisztből készült, az orvos növendék ebben a mozdulatban teljes hiányát látta annak, amit tudatos cselekvésnek lehet mondani. Bajoslatúan intett. Gyere közelebb, cselédkönyves, mondta Eugen. Biason szívesen odaült Rastignac mellé, mert így még jobban szemmel tarthatta az öreget. Mit látsz rajta? Kérdezte Rastignac. Ha nem tévedek, a végét járja, valami rendkívüli történhetett a szervezetében. Úgy rémlik, közvetlenül fenyegeti az agyszélhűdés. Az arc alsó fele ugyan meglehetősen nyugodt, de nézd, a felső vonások a homlok felé húzódnak. Szemei pedig abban a sajátos állapotban vannak, amely jelzi, hogy a vér az agyba tolul. Olyan a szeme, mintha finom porral volna behintve. Holnap reggel többet tudok majd. Van ez ellen orvosság? Nincs. Talán késleltetni lehetne a halált, ha módot találnánk a végtagok a lábszárak felé irányuló reakció rögzítésére. De ha holnap estig nem szűnnek meg a tünetek, szegény öregnek vége, nem tudod, milyen esemény idézte elő a betegségét, valami kegyetlen csapás lehetett, amitől lelkileg összeroppant. Úgy van, szólt Rastignac. Eszébe jutott, mi szakadatlanul sújtotta az apa szívét két leánya. Delfin legalább szereti az apját, gondolta magában. Este az operában Rastignac óvatosan beszélt, nehogy megijesszen a szigennét. Ne nyugtalankodjék, válaszolt az asszony. Eugen szavaira, apám erős természet, csak éppen ma délelőtt kisé felizgattuk. Kettőnk vagyon a forog kockán. Elképzeli, milyen nagy baj ez. Nem élnék már, ha maga szerelme nem tenne érzéketlenné az iránt, ami azelőtt halálosan aggasztott volna. Ma csak egy félelmet, egy bajt ismerek, azt, hogy elveszítem a szerelmét. Az élet minden örömét annak köszönhetem. Ezen az érzelmen kívül minden közömbös a számomra, semmi mást nem szeretek a világon. Maga nekem mindent jelent, a gazdagságot is csak azért érzem boldogságnak, mert szeretnék magának még jobban tetszeni. Szégyellem, de a gyereki szeretetnél is erősebb bennem a szerelem. Miért? Nem tudom. Egész életem a magáé. Szívemet apámtól kaptam, de maga dobogtatta meg. Gáncsolhat az egész világ, mit bánom én, ha maga, akinek nincs joga rám, ezért neheztelni felment a bűn alól, amelyre leküzdhetetlen érzés ragad. Ne higgye, hogy gyermeki érzelmeimben megromlottam. Ó, nem hisz. Lehetetlen nem szeretni olyan jóságos apát, amilyen a miénk. Mit tehettem volna, hogy végül is ne tudja meg mindkettőnk szerencsétlen házasságának természetes következményeit? Miért nem akadályozta meg annak idején? Neki kellett volna helyettünk gondolkoznia. Tudom, ma épp úgy szenved, mint mi, de mit tehetünk vigasztalni itt? Nem segít semmiféle vigasztalás. Beletörődésünk nagyobb fájdalmat okozza neki, mint szemrehányásaink és panaszaink. Vannak helyzetek, amikor fenékig keserű az élet. Özsen szótlan maradt. Meghatotta az igazi érzésnek ez a naív megnyilatkozása. A párizsi nők gyakran hamis a kiuk önteltek kacéra kidegek, de ha igazán szerelmesek, bizonyára több igaz érzést áldoznak szenvedélyüknek, mint más nők. Kicsinyes gondolkozásuk megváltozik, hősiessé magasztosul. Özsent meglepte az is, hogy a nők milyen mélyreható ítélőképességgel tudják mérlegelni a legtermészetesebb érzéseket, ha egy különleges vonzalom sodrában kellő távolságba kerülnek tőlük. Nos, igenné megütközött Özsen konok szótlanságán. Mire gondol? Kérdezte. Még a fülembe cseng, amit mondott. Mindeddig azt hittem, jobban szeretem magát, mint maga engem. Delfi mosolygott és vértezte magát, hirtelen támadt öröm ellen, hogy az illendőség szabta határok közt tartsa a társalgást. Még sohasem hallotta az őszinte fiatal szerelem íj megnyilatkozását. Még egy szó, és nem fékezte volna magát tovább. Özsen, mondta más tárgyra terelve a szót. Tudja, mi újság? Holnap egész Párizs ott lesz, Bozé-Annénál, Rosvidék és Ahuda Márki. Megegyeztek abban, hogy mindent teljes titokban intéznek. De a király holnap aláírja a házassági szerződést, és a maga szegény unokanővére még semmit sem tud. Nem vonhatja ki magát az alól, hogy megtartsa a fogadást, és a Márki nem lesz ott a bálon. Mindenki csak erről az esetről beszél. És a világ mulat ezen az aljasságon, kéjelek benne. Tudja, hogy Bozé-Anné ebbe belehal, de hogy mosolygott Delfin. Maga nem ismeri az e fajta nőket. De egész Párizs ott lesz nála, én is elmegyek, és ezt a szerencsét magának köszönhetem. Lehet, hogy ez is csak a féle üres híresztelés, amilyen sok kering Párizsban, vélekedett Rastignac. Holnap megtudjuk a valót. Özsen nem tért vissza a Vokéházba, nem tudtam megállni, hogy ne élvezze új lakását. Előző nap éjfél után egykor kénytelen volt távozni Delfintől, most azonban Delfin két óráig nála maradt. Rastignac másnap elég soká aludt, délfelé várta Nesigennét, aki villás reggelire ígérkezett hozzá. A fiatalok mohón kapnak az ilyen kedves örömökön. Özsen is csak nem megfeledkezett Goryó apóról. Hosszantartó ünnep volt számára, amíg megszokta, hogy az elegáns tárgyak mind az övéi. Nesigenné ott léte különös értéket adott mindennek. 4 óra tájt a két szerelmesnek eszébe jutott Goryó papa. Arra gondoltak, mi boldog volt, hogy ebbe a házba jöhet lakni. Özsen megjegyezte, jó lenne az öreget, ha beteg, azonnal ide szállítani. Elbúcsúzott Delfintől, és a Vokéházba sietett, se Goryó apó, se Biason nem ült az asztalnál. Goryó papa bizony kidőlt, mondta a festő. Biason fönn van nála. Az öregnél itt járt az egyik lánya. Restoráma grófné. Goryó aztán elment hazúról, és az állapota rosszabbodott. A társadalom el fogja veszíteni egyik legszebb díszét. Rastinyák szaladt fölfelé a lépcsőn. Hé, Özen úr, a nagysága hivatja, kiáltott utána Szilvi. Graham szólt hozzá az özvegy. Gorjó úrnak és önnek február 15-én kellett volna kiköltöznie. Azóta eltelt 3 nap, ma 18-a van, önnek is neki is egy havi bért kell fizetnie. Ha ön kezességet vállal Gorjó apóért, megelégszem a szavával. Miért? Talán nincs bizalma? Bizalmam. Ha a jó ember nem tér magához és elpatkol, a leányaitól egy fikinget sem kapok, és az egész cókmókja nem ér meg 10 frankot. Ma reggel elvitte utolsó evőkészletét is, nem tudom, mit akarhatott vele. Uram, bocsát, talán még ki is pirosította magát, olyan fiatalosnak láttam. Mindenről felelek, mondta Özen. Megborzadt, rémületében katasztrófától tartott. Bement Gorjó apóhoz, az aggasztján, az ágyán hevert. Biason ott ült mellette. Jó estét, apus! Köszönt Özen. A jó ember szelíd mosolyjal emelte rá üveges szemét. Hogy van, Delfin? Kérdezte. Jól hát maga. Meglehetősen. Ne fáraszd ki, figyelmeztette Biason Özent, és a szoba egyik sarkába húzta. Mi van? Kérdezte Rastinyák. Csak valami csoda menthetné meg, az agyvérzés bekövetkezett. Mustárt tapasztettem rá, az jót tesz, már érzi a hatását. El lehet szállítani? Lehetetlen. Meg kell kímélni minden mozgástól, minden izgalomtól. Kedves Biason, mondta Özen, majd mi ketten ápoljuk. Már elhívtam hozzá a kórházam főorvosát. Mit mondott? Holnap este fog nyilatkozni, megígérte, ha túl lesz a napi munkáján, idejön. Ez a vén nyavajás ma reggel valami esztelenséget művelt, nem akarja elárulni, mit csökönyös, mint az összvér. Ha szólok hozzá, úgy tesz, mintha nem hallaná, inkább alszik, csak hogy ne kelljen felelnie. Ha meg kinyitja a szemét, nyöszörög. Délelőtt elment hazulról, gyalog kószált benn Párizsban, nem tudni merre. Ami értékes dolga volt, magával vitte, holmi Isten verte ügyben, trafikált, ami teljesen kimerítette. Itt volt az egyik lánya, a grófné, kérdezte Özen. Magas, barna nő, szép meccési tüzes szemmel van, szép lába, karcsú termete, az volt. Hagy vele magamra egy percig, mondta Rastinyák, majd én kivallatom, nekem mindent el fog mondani. Jó, én ez alatt megebédelek, de vigyázz, ne izgasd fel túlságosan. Még van némi reményünk. Légy nyugodt. Jól fognak mulatni holnap, szólt Gorjó apa, amikor kettesben maradtak. Nagy bálba mennek. Mit csinált ma délelőtt apus, hogy estére rosszul lett és ágynak esett? Semmit. Nem járt itt, Anasztazi? De igen. Hát csak ne titkoljon semmit előttem. Mit kívánt még magától a grófné? Jaj, nyögött fel Gorjó, és összeszedte minden erejét. Ő bizony nagyon szerencsétlen volt, fiacskám. A gyémántok ügye óta Nazinak egy árva garasa sincs. Már most a holnapi bára csillámdíszes ruhát rendelt, gyönyörű lehet benne. Szabónője, a gyalázatos, nem akart neki hitelezni. A szobalány adott a ruhára 1000 frank előleget, szegény Nazi, hogy idáig jutott. Majd megszakadt a szívem. Mikor azonban a szobalány látta, hogy Resto megvonta bizalmát Nazitól, megijedt, hogy végképp oda a pénze. Összejátszotta a szabónővel, hogy ez csak úgy adja ki a ruhát, ha Nazi megadja az 1000 frankot. Holnap lesz a bál, a ruha kész, Nazi kétségbe van esve. Kölcsön akarta kérni az evőkészletemet, hogy zálogba tegye. Férje akarta, hogy elmenjen ebbe a bálba, és egész Párizsnak megmutassa a gyémántokat, amelyeket állítólag eladott. Mondhatja annak a szörnyetegnek, 1000 frank adósságom van, fizesse ki, ugye? Nem, ezt én megértem. Delfim, pompás ruhába megy el oda, Anasztazi, nem maradhat el a húga mögött, és mennyit sírt szegénykém. Annyira resteltem, hogy tegnap nem volt meg a 12 000 frankom. Odaadtam volna hátralévő nyomorult életemet, csak hogy kiköszörüljem a csorbát, látja. Volt erőm, hogy mindent elviseljek, de az utolsó pénz hiány. megtörte a szívemet. Ó, egy-kettőre rendbeszedtem, kicsíptem magam. 600 frankért eladtam az evőeszközöket és a csatokat, aztán Gobszeg papánál elzálogosítottam egy évi járadékomat. 400 frank készpénz ellenében. Majd megélek száraz kenyéren, fiatalkoromban is beértem vele. Jó lesz most is. Legalább szép estéje lesz az én Nazimnak. Tündéri fest majd. Itt van a párnám alatt az 1000 frankos bankjegy. Visszaadja az életkedvem, hogy van valami, amivel örömet szerezhetek szegény Nazimnak. Kiteheti a szűrét majd annak a gonosz Viktorinnak. Kilátott olyat, hogy egy cseléd ne bízzon meg a gazdájában. Holnapra jó leszek. Nazi 10 órakor eljön. Nem akarom, hogy betegnek higgyenek. Nem mennének el a bálba, engem ápolnának. Nazi úgy fog holnap megölelni, mint anya a gyermekét. A csókjaitól meggyógyulok. Meg aztán nem költöttem volna 1000 frankot a patikusnál, inkább adom Nazinak, az én csodadoktoromnak. Legalább vigaszt nyújtok neki szorultságában, és jóvá teszem azt a hibámat, hogy évi áradékot szereztem magamnak. Ő örvénybe zuhant, és nekem már nincs erőm, hogy kihúzzam onnét. De majd megint kereskedni fogok. Elmegyek Odesszába gabonát vásárolni. A búza ott harmad rész annyiba kerül, mint nálunk. Igaz, hogy a kenyérmagvak behozatala tilos, de a derék törvényhozók nem gondoltak arra, hogy kitiltsák azokat a készítményeket, amelyeknek nyersanyaga a búza. Ma reggel eszembe jutott valami szép üzletet lehet csinálni a keményítővel. Meghibbant, gondolta Özsen. Maradjon nyugton, ne beszéljen, csitítgatta az aggastyánt. Mikor Biason feljött, Özsen ment lebédelni. Aztán egész éjszaka felváltva virrasztottak a betegnél, közben az egyik orvosi könyveit olvasgatta, a másik levelet írt anyjának és nővérének. Másnap Biason úgy találta, hogy a kóros tünetekben javulás mutatkozik, de a beteg állandó ápolást igényelt. Erre csak a két diák volt képes, és az ápolás leírása beleütköznék napjaink szemérmes szóhasználatába. Piócákat és mustárborogatást raktak az aggastyán, legyöngült testére lábfürdőket adtak neki, és olyan kezelésben részesítették, amely a két fiatalember egész erejét és odaadását igénybe vette. Rösztoné nem jött el, küldönccel vitette el a pénzt. Azt hittem, ő maga jön el, de jobb így, csak nyugtalankodott volna, mondta az apa. Úgy látszott, mintha örülne, hogy a helyzet így alakult. 7 órakor Terez levelet hozott Delfintől. Mit művel velem, barátom? Alig, hogy megszeretett, már is elhanyagol. Amikor meghitt együttlétben, kitártuk egymás előtt a szívünket. Olyan szépnek mutatta a lelkét, hogy azt hittem olyan férfi, aki mindig hű marad, látva az érzések sok-sok árnyalatát. Hogy is mondta, amikor Mózes imáját hallgattuk a színházban? Némelyeknek ez csupán egy dallam, másoknak a zene végtelensége, ne feledje el. Ma estére várom magát, hogy együtt menjünk Bozé Anné bájába. Ahuda úr házassági szerződését ma délelőtt aláírták az udvarnál, és a szegény Vikomtné csak 2 órakor tudta meg. Egész Párizs oda gyűlik hozzá, ahogy a csőcselék lepi el a gréf teret, ha kivégzés készül. Azért mennek oda, hogy lássák, tudja-e leplezni fájdalmát ez az asszony, tud-e szépen meghalni. Nem rémes? Én bizony, barátom, nem mennék el, ha már lettem volna nála, de ezentúl alig ha fogad majd társaságot, akkor pedig minden eddigi erőfeszítésem kárba veszne. Az én helyzetem egészen más, mint a többieké, de különben a maga kedvéért is megyek. Várom, ha 2 órán belül nem lesz itt, nem tudom, megbocsátom-e ezt a szószegést. Rasszinyak tollat fogott, és így válaszolt. Orvost várok, hogy megtudjam, az apja életben marad-e. Halálán van. Majd tudatom az orvos ítéletét. Félek, halálos ítélet lesz. Aztán meglátja, elmehet-e a bálba. Sok szeretettel.